Egy nő, portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről, a Trend FM-en.
Mennyi eséllyel csinálna most egy bátor ember társadalmi vállalkozást, hogyan lehet ténylegesen segíteni, hatást, változást generálni, elérni? Erről beszélgetünk ma. Vendégem Kalmár Anna, az Adni Yoga alapítója, néhány éve egy olyan társadalmi vállalkozás vezetője, aki a Forbes 30 alatti listájának egyik szereplője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
A jóga kapcsán, de nem elsősorban a jógáról, hanem sokkal inkább a vállalkozásépítésről, önmagunk felépítésről szeretnénk ma beszélgetni, méghozzá egy nehezített terepen, mert valljuk be, hogy az a terület, ahol mozogsz, az nem egy könnyű terület, és beszélnünk kell arról is szerintem, hogy hogyan működhet cégszerűen a segítségnyújtás, úgyhogy most már belevágtunk a közepébe, de még mielőtt belemegyünk, gondolom azért kislánykorodban te sem tudtad, hogy társadalmi vállalkozást fogsz vezetni, hogy a Forbes listáján fogsz szerepelni, sőt, ha jól tudom, akkor történelem irányába indultál el, tehát hogy egy érdekes útkeresés egyik fontos állomásán vagy ma. Te ezt hogyan élted, vagy éled meg? Mikor tudtad meg, hogy mi a te irányod?
Igen, ez nagyon érdekes, hogy ezzel indítasz. Én tényleg úgy gondolom, hogy még 5 évvel ezelőtt se tudtam, hogy én társadalmi vállalkozó leszek, pedig 4,5 éve elindítottam az Adni Yogát. Azelőtt pedig, nem tudom, persze fogalmam sem lett volna róla, hogy egyáltalán mit jelent társadalmi vállalkozást építeni, vagy társadalmi vállalkozónak lenni. Az út az a mai napig tart. Én mindig ezt szoktam mondani, amikor mondjuk pályaválasztás előtt álló fiatalokkal beszélgettek, én mindig azt mondom, hogy...
Miközben, bocsánat, te is nagyon fiatal vagy még.
Igen, 28 éves vagyok. De sokszor szoktak visszahívni ezekről a témákról beszélni fiatalokkal, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy én is azt hittem, és lehet, hogy ők is azt hiszik, hogy az lesz, hogy az ember rátalál, hogy na, ez leszek, ha nagy leszek, ezt fogom csinálni, és akkor minden, mint egy ilyen puzzle összeáll, és végre kirajzolódik a kép. De én most is azt gondolom, hogy pedig az Adni Yogát tervezem csinálni a jövőbe is, és nagyon szeretem csinálni, hogy továbbra is az útkeresésben vagyok, és nem tudom, hogy valaha össze fog állni majd ez a puzzle, de most már megtanultam arra fókuszálni, hogy most élvezzem, ami történik, és most érezzem azt, hogy ez szakmailag gazdagít és fejleszt engem.
Ugye sokszor szokták mondani, hogy az úta a legérdekesebb, nem is amikor elérünk a célhoz, hanem ahogy végig megyünk rajta, de azért beszéljünk egy pillanatra arról, hogy miért akartál pont történész lenni.
Hát nem is tudom, hogy akartam-e történész lenni.
És bocsánat, kicsit... ráadásul Cambridge-ben tanultál, engem. Tehát nem is akárhol.
Ez egy kicsit ilyen sodródás volt, mint ahogyan aztán az Adni Yoga is egy sodródás volt. Nem tudtam, hogy mi akarok lenni egész egyszerűen, azt tudtam, hogy milyen érdeklődéseim vannak, miről szeretek olvasni, melyik óra tetszik gimnáziumba, körülbelül ezek alapján indultam el, és a nyelveket szerettem, meg a történelmet. És akkor, amikor jelentkeztem Cambridge-be, ott nem lehetett olyan szakra jelentkezni, hogy nyelv és történelem, hanem választani kellett, és akkor a történelmet választottam.
És miért Cambridge? Tehát azért ez nem egy szokványos döntés 18 évesen.
Igen, hát én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy csodálatos családban élhetek, és nőhettem föl, és nálunk ilyen családi hagyománya van Cambridge-nek, mert nekem a nagypapám egy kutató, tudományos kutató, és ő Cambridge-be élt a szocializmus alatt több évig. A szüleim, vagyis hogy édesanyám volt is ott diák, és ott tanult meg angolul, és beleszerettek a városba. És én azt tudtam, hogy szeretnék külföldre megpróbálni jelentkezni, és hogy Angliába kifejezettem, mert nagyon szerettem az angolt, jártam angol iskolába előtte, és úgy éreztem, hogy ez az egyik erősségem. És emlékszem, úgy volt, hogy amikor be kellett adni a jelentkezést Angliába, minden egyetemre januárba kellett jelentkezni, kivétel, hogyha az ember Oxfordba vagy Cambridge-be jelentkezett, oda már októberbe be kellett adni. Na most szeptember volt, tehát eléggé szorított az idő, úgyhogy én hajlottam arra, hogy hát hagyjuk ezt a Cambridge, meg Oxford, meg nem tudom, úgyse vesznek fel, legyen az, hogy majd én nyugiba januárba leadom a jelentkezést, és akkor minden rendben lesz, és akkor anyukám mondta, hogy hát olyan nincs, hogy az ember nem próbálja meg. Úgyhogy ez is kérdés, hogy ezek mennyire döntések az ember életébe, vagy mennyire van egy közeg, van egy mondjuk úgy elvárás, és akkor az ember sodródik.
És aztán Cambridge után is volt egy másik sodródás, vagy másik útkeresés, Nepál, de ez egy nagy váltás volt hirtelen, mert arra gondolom, akkor rájöttél, hogy mégsem a kutatás, mégsem a történelem a te irányod, de akkor mi?
Igen, igen, pontosan. Azt éreztem, hogy nekem valahogy jobban emberek között emberekkel kell foglalkoznom, és annak kell lennie a hétköznapjaimnak, hogy én mozgásban vagyok, és akkor még csak azt gondoltam, hogy valami nem tudom, tanácsadás, vagy érdekeltek a non-profit szervezetek is, de akkor még nem indultam el teljesen ebbe az irányba, és akkor Nepálba igazából utólag látom, hogy önző okokból világot látni mentem, de önkénteskedni mentem. Nem is a megfelelő módon önkénteskedtem Nepálba, tehát
ezt utólag látja az ember.
Ezt utólag pontosan tudom, hogyha képesítések és tudás nélkül világot látni megy az ember, akkor jobb, ha nem önkénteskedéssel köti össze, hanem inkább...
Hanem akkor azt mondja, hogy elmegyek világot látni.
Pontosan.
Uh-huh. Te viszont megpróbáltad ezt az utat, de valami akkor azért megmozdult benned.
Jaj, nagyon. Ott egy ilyen világnézetváltás volt szerintem Nepálban. Én ott több hónapig egy árvaházban önkénteskedtem, és tanítottam az ottani iskolában, amiről utólag aztán kiderült, hogy nem pont úgy működött, ahogyan ezt felénk mutatták, és megismerkedtem az egész igazából Nepált és sok hasonló országot átfogó társadalmi problémával, ami ez a volunturizm, tehát amikor elmegyünk turistáskodni egy országba, és akkor összekötjük önkénteskedéssel, ami egy biznisz, tehát gyakorlatilag, ha odamész 18 éves angolul beszélő turistaként, és te önkénteskedni akarsz, akkor azt tudják mondani, hogy gyere ide önkénteskedni, de akkor fizess be 1000 fontot, vagy 1000 eurót, vagy nem tudom, és hát akkor így az lesz a hozzájárulásod? Igen, az önkénteskedésed ára, ami egyébként teljesen érthető, hogy ha ott laksz több hónapig, akkor valamit be kell fizetni, csak az a baj, hogy innentől fogva érdeke egy közegnek fenntartani árvaházakat, ahova tudnak jönni sok ezer euróért önkénteskedni, most idézőjeleket mutatok, a fiatalok. Uh-huh. És én azt nem tudtam, hogy ez egy ilyen rendszer, ami többet árt, mint amennyit segít. A mai napig igyekszem úgy felfogni egyébként, hogy én ott segítettem, mert tényleg az történt azokkal a gyerekekkel, hogy így eljött hozzájuk a világ, bár ők még soha nem hagyták el azt a falut, ahova születtek. Tehát biztos, hogy voltak pozitívumai, de rengeteget tanultam most már arról is, hogy milyen a hatékony segítségnyújtás, arról is, hogy mi az, hogy kötődés és a kötődéssel kapcsolatos trauma, és hogy ezt újra és újra át tudja élni egy árvaházban felnövő gyerek, akihez jönnek az önkéntesek, újra-újra elszakadás. Szóval biztos, hogy már egészen másképp csinálnám, de valahogy akkor így bekattant ez a hatékony segítségnyújtás, hogy fú, oké, most ezt rosszul csináltam, de hogy lehet jól csinálni, és milyen közegbe? Valószínűleg az embernek a saját közegébe, a saját országába, abba a társadalomba, ahol felnőtt, és itt indult el egyrészt nálam az, hogy akkor valószínűleg annak van értelme, hogy én hazaköltözök Magyarországra, és hogy akkor kutassam ezt, hogy mi a segítségnyújtás hatékony módon.
És akkor jött a jóga, illetve a jóga benne volt az életedben már, mert hogy jogáztál az egyetem mellett?
Igen, igen, az egyetemen nagyon sokat segített.
De az, hogy az ember jogázik, vagy bármi más csinál, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az életét felteszi erre, vagy az életének egy szakaszát. Mikor volt az első jóga órád, mikor volt az, amikor vagy bekattant, vagy átfordult, nem tudom, hogy nálad hogyan történt.
Az első jogaórám az, azt hiszem, első éves voltam az egyetemen, amikor így csak úgy becsöppentem egy jogaórára, és tényleg az egyetem 3 éve alatt nekem a legfőbb kikapcsolódási pillanattá is ponttá vált az életembe, mert az volt tényleg az alváson kívül az egyetlen olyan időszak, amikor azt éreztem, hogy nem kattog az agyam, és hogy nem szorongok, és nem pörgetek vissza múltbéli szituációkat, meg már előre izgulok jövőbéli helyzeteken. Hanem jóga közben másra tudtam koncentrálni, és ki tudtam ezt az egészet kapcsolni.
Ez egyébként engem mindig is nagyon érdekelt, hogy hogyan lehet ezt a sok gondolatot kikapcsolni, például jóga közben. Tehát mi a kulcs?
Hát, hogy van egy nagyon erős fókusz a jelenbe. Szóval jóga közben olyan sok mindenre oda tudsz figyelni, amire, tehát ami folyamatosan történik. Nekem először az, amikor azt mondták, hogy folyamatosan lélegzünk, mikor figyeltél oda utoljára a légzésedre? Ez egy ilyen tök egyszerű dolog, de annyira erőteljes volt, hogy tényleg én ezt el tudom kezdeni figyelni, tényleg egy egyszerű dolgot, ami a jelenbe történik. Ugyanez a mozgással, hogy figyelni tudom, hogy mi történik a testemben. Meg tudom magamtól kérdezni, hogy hogy érzem most magam. Ezek olyan ilyen szükségletek, meg tényleg fizikai jelenségek voltak, amiket én teljesen elnyomtam magamba, és csak a fejembe éltem. És olyan jó érzés volt az, hogy na most itt viszont a testemmel és a jelen pillanattal kapcsolódok.
És közben vágtam első jogaóra.
Igen.
Amikor már te oktattál.
Amikor már én oktattam, hát az jóval később volt. Én egyébként az oktatóképzést már Budapesten végeztem el, és csak azért, mert nehéz volt hazaköltözni Magyarországra, nem tudtam, hogy mit csináljak, a jóga az tényleg segített a hétköznapokban, és szerettem volna elmélyülni benne. És akkor végigcsináltam ezt a 200 órás ilyen 6-ha jóga oktató alapképzést, azért, hogy én otthon szépen, biztonságosan gyakoroljak. De aztán jött egy következő önkénteskedés, amikor elköltöztem Görögországba egy pár hónapra. Ott már teljesen teljesen másképp, tehát ott abszolút a
szervezetet. Már meg volt ez a tudatosság, hogy milyen nagyon. Szervezethez mit akarok csinálni, mit tudok ehhez én hozzátenni?
Pontosan, tehát én előtte nyelviskolába oktattam Budapesten is, megtanultam angolt tanítani, tehát nem csak azt gondoltam, hogy ha beszélek angolul, biztos tudom tanítani is, és ezzel a tudással mentem el egy olyan szervezethez, amit minden irányból körbevilágítottam előtte, tehát interjúztam velük, megnéztem a riportjaikat, a kimutatásaikat, stb., és így mentem Görögországba, már egy teljesen másik közegbe tényleg, nem az volt, hogy én egy meglévő országnak a tradícióiba és kultúrájába belecsöppenek, és akkor én a saját gondolataimat hozom az oktatásról, hanem ugye egy krízis helyzetbe mentem el segíteni, ahol mindenki ki volt mozdulva a saját közegéből.
Mert hogy kikkel foglalkoztál ott?
Menekült gyerekeknek oktattam angolt elsősorban. De hogy ott voltam, és jött egy ilyen lehetőség, vagy egy, nem is tudom, volt egy pillanat, amikor azt mondta az egész szervezetnek a vezetője, hogy hát, hogy itt van egy pár fiatal menekült nő, akik eddig valamilyen mozgásformát csináltak, azt hiszem zumbáztak, vagy nem emlékszem pontosan, és hogy most elment az önkéntes, aki tartotta nekik ezt, és hogy van-e itt valaki, aki valamit tudna nekik oktatni ebbe az idősávba. És akkor én ilyen remegő kézzel jelentkeztem, hogy én egyébként papíron jógaoktató vagyok, de még sohasem tartottam senkinek jógaórát, mondjuk így a legközelebbi családomon kívül. És akkor mondták, hogy ez jó lesz, szuper. Ami szintén nyilván életed első jógaóráját 8 darab menekült nőnek tartani, akik a...
A nyelvet értették?
Nem, dehogy is. Meg én sem. Tehát, hogy nem tudtuk egymással. Nem tudtunk konvencionális módokon kommunikálni, de ez nem bizonyult problémának, hanem tényleg az a két hónap, amit így együtt eltöltöttünk, nekem az alapozta meg az, hogy most itt vagyok, és hogy az adni jogát építem, uh-huh. és hogy a jogával és a tudatossággal és a mindfulness-szel foglalkozom, mert tudtam, hogy nekem segített ez az egész.
Ezt akartam kérdezni, hogy mit adhatott nekik, és mit adott neked hát ez a kapcsolat?
Igen, tehát rajtuk egyszerűen látszott a változás kívülről is. Tehát amikor elkezdtünk együtt jogázni, akkor emlékszem, amit tanítottak az oktatóképzésen, próbáltam neki kézzelábbal elmutogatni, most akkor feküdjetek a hátatokra, csukjátok be a szemeteket, és akkor relaxálunk. És hát nem tudták, nem az, hogy nem becsukni a szemüket se tudták, de láttam, hogy még hogyha magukra erőltették ezt az állapotot, akkor is a szájukkal folyamatosan, mint hogyha így beszéltek volna. Tehát olyan
stressz helyzetben
olyan stressz reakcióban voltak végig, hogy lehetetlen volt neki ellazulni az elején. És aztán szép lassan ez teljesen megváltozott. És jöttek, és mondták, hogy jaj, most legyen az egész relaxáció, hogy hagyj feküdjenek végig, és akkor és tényleg becsukták a szemüket, kapcsoljunk zenét, én tehát olyan szinten tudtam elmondani, hogy a relaxációnak az instrukcióit, hogy belégzés, boldog vagy, kilélegzed a szomorúságot. Körülbelül ennyi volt, amit át tudtam adni, és látszott, hogy ez is segített.
Ugye Magyarországon több mint 50 ezer civil szervezet működik, hogy a számokról is beszéljünk, a társadalmi vállalkozások is már jó pár éve megjelentek, erre az úgymond piacra léptél be te is, mert hogy akkor térjünk rá az adni jogára, hogy másokon segíts, de azért egy társadalmi vállalkozás az más, mint egy alapítvány. Tehát, hogy megtaláltál egy olyan céges működési formát, ami működőképes, ami fenntartható, amivel tudsz segíteni. Lehet üzleti alapon akkor ezek szerint enyhíteni a társadalmi problémákon?
Igen, nevezhetjük üzleti alapnak, nevezhetjük stratégiai működésnek, vagy saját bevétel termelésének azért, hogy egy társadalmi problémán változtassunk.
Mert mi? Hogy mit csinál az adni jóga?
Mert hogy az adni jogában mi 18-an jógaoktatók és mentális egészséggel foglalkozó szakemberek, hátrányból indul emberekhez visszük el a jogát, menekültekhez is, ahogyan az előbb a sztori folytatásaként ez így magától értetődően következik, de igazából elég sok fajta célcsoportnak, tehát mi dolgozunk anyaotthonba élőkkel, dolgozunk állami gondozott gyerekekkel, sérült gyermeket nevelő anyákkal, és még tudnám folytatni, mert 15 féle különböző csoportunk van, de azért, hogy ez fenntartható legyen, mi nem pályázatokra pályázunk, bár néha erre is van példa, de az időnk nagy-nagy részét azzal töltjük, hogy céges partnereket keresünk, ahol szintén jogát oktatunk, vagy mentális egészségnapot tartunk, vagy mindfulness tanítunk, és minden egyes ilyen céges programért cserébe meg tudunk tartani egy jótékonysági programot. Tehát van for profit lab, és van non-profit lab, de az egésznek a szívelelke az az, hogy szeretnénk minél több embernek megmutatni egy eszközt, amivel egyensúlyba tudják hozni magukat.
Mit szeretsz a legjobban a munkádban?
Azt hiszem, három dolgot szeretek a legjobban a munkámba. Egyrészt a mai napig rendszeresen tartok jótékonysági jógaórákat, most már inkább gyerekeknek, mint felnőtteknek. Ezt nem tudom elengedni, mert ilyenkor érzem a szívembe, hogy mi az, amiért ezt az egészet csináljuk. Ilyenkor látom azt a nyugalmat emberek arcán, ami tudom, hogy nekem is rengeteget segített, és az ő élethelyzetükben lehet, hogy még többet. A jótékony órák az egyik kedvenceim. A másik az az, hogy egy olyan csapattal dolgozhatok, akiket ugye tök nagy szerencsém van, hogy részben én válogathattam magam köré, és iszonyúan motiváltak és inspirálnak, és tényleg egyre hatékonyabban, egyre szebben és stratégiaiban tudjuk felépíteni ezt a vállalkozást. A harmadik, amit nagyon-nagyon szeretek a munkámban, az pedig az, hogy minden nap kihívás, és minden nap tanulok valami újat. Néha úgy, hogy fejjel megyek a falnak előtte, és kicsit kudarc szagú a dolog, de hogy utána egy tanulás van belőle. És ez a fajta fejlődés, és minden nap, nem tudom, growth mindset és gyarapodás, amit nagyon-nagyon szeretek még.
Azon gondolkodtam, hogy ugye a te életed alakulhatott volna teljesen másképp, és hogyha ha jól tudom, azért próbálkoztál is más irányban, mielőtt megtaláltad magadnak az adni jogát, tehát multinacionális cég, kis cég, ugye említetted azért a külföldi útjaidat, alakulhatott volna teljesen másképp is. Amikor elutasítottak, vagy kudarcért, mert hogy nyilván akkor most ott építenéd az életedet, akkor az szerinted miért történt? Azért, mert mondjuk az nem a te utad volt?
Igen, sokszor éreztem azt, hogy nem vagyok valahogy a helyemen. Tehát jó, sokszor volt az is, hogy ki se tudtam próbálni, hogy milyen lenne abba a szerepben szakmailag létezni, mert mondjuk nem tudom, jelentkeztem, nem vettek fel, stb. Szerintem ez a legtöbb pályakezdő emberrel sokszor előfordul. Nyilván csomót tudunk tanulni ezekből a helyzetekből, de olyan is volt, hogy már elkezdtem egy, nem tudom, másfajta szervezetben létezni, és egyszerűen azt éreztem, hogy az én munkamorálomhoz, személyiségemhez nem illik az a hely.
Ugyanúgy, mint mondjuk, hogy kutatóként ülni, történészként valahol, ugyanúgy nem működött volna mondjuk egy nagy cégnél ülni egy irodában?
Nem tudom, igen. Tehát, hogy valahogy az én beállítottságomnak nem voltak a legideálisabbak ezek a közegek, és ezt onnan. Szóval én nem gondoltam, hogy na, akkor ez nem az én utam, hanem sokszor azt gondoltam, hogy akkor én egy ilyen ember vagyok, én nem tudok leülni, egyszerűen nem tudom megcsinálni, vagy nem tudom. Tehát
azért voltak kétségek, mert amikor egyébként azért érdekes, mert amikor most az adni jogáról beszéltél, akkor mintha kisütött volna körülötted a nap, és nem csak azért, mert sárga kardigán van rajtad, hanem egyszerűen, hogy sugárzik belőled valami. És akkor most váltottunk, beszélgettünk mondjuk a multicégekről, és akkor úgy elkomorodtál, vagy elgondolkodtál. Uh-huh. Ez az, amit én érzek. Te hogy élted meg ezt az időszakot?
Szerintem, majd javítson ki az, aki éppen hallgat, és nem így gondolja, de szerintem, hogyha ilyen helyzetekben kudarcokat élünk meg úgy érezzük, hogy ez nem a mi helyünk, akkor ezt így valahogy általánosítjuk, és egy ilyen személyiségjegynek vesszük, ami velem is tök sokszor megtörtént, hogy na, én akkor egy ilyen halogató vagyok, és kész, vagy nem tudom, nem tudok nekiülni, és megcsinálni a munkát úgy, ahogy a többiek, de utólag tényleg ebbe az útkeresésbe azt látom, hogy nem, hogyha az ember nincsen a helyén, akkor egyszerűen másképp nem az optimális módon működik, és én az adni jogába találtam meg először azt, hogy úgy kelek fel reggel, hogy nekem itt dolgom van, nekem küldetésem van, nekem mennem kell, és akkor egy teljesen másik módba kapcsoltam át valahogy más tempóra is, amiből azóta vannak nehézségek, mert jobb lenne egy kicsit lassabb tempóba menni előre, de hogy más tempóba is tényleg más motiváltsági szint, és úgy egyáltalán ezek szerint akkor ez egy tök jó hasonlat kisütött ezáltal körülöttem a nap. De hogyha azokat belesüppettem volna azokba a kudarcokba, és úgy lettem volna vele, hogy na, akkor az én vagyok, ez a kudarc az én vagyok, akkor nem biztos, hogy tovább mentem volna, és keresgéltem volna tovább.
És ugye a keresgélésről, az útkeresésről beszéltünk, de alapvetően egy tudatos személyiségnek tartod magad? Tehát akár a vállalkozásod indításakor, vagy már most menet közben, hogyan működsz?
Egyre tudatosabban működök, azt gondolom, meg egyre többet is próbálok önismerettel, akár ilyen vezetői szereppel foglalkozni, de nem, tehát az elején nekem fogalmam sem volt, hogy mi ez az egész, amit csinálok. Én az adni jogát úgy kezdtem el, volt egy fél állásom, és akkor amellett az idő másik felébe elkezdtem. Most már úgy szoktam mondani, hogy adni jogázni, de hogy hát végül is, tudom én, pénzt nem kellett az elején belerakni, nem is lett volna mit, majd, hogyha ez az egész kudarcba fullad, akkor tök mindegy, én visszamegyek egy nagy szervezet.
Tehát nem kockáztattál.
Úgy éreztem, hogy minimalizálom a kockázatot, és ez kellett ahhoz, hogy bátor tudjak lenni. Hogyan felvezetted a beszélgetést, a bátorság szóval. Tisztán emlékszem arra a fontra, hogy ülök otthon, és gondolkozom az adniógán, nem tudom, éppen egy SWOT analízist csináltam, vagy valami hülyeséget, amit aztán valószínűleg nem is használtam fel, vagy semmi, de...
De hogy kellett egy üzleti terv,
valamit
legalább
papíron. Valamit el kellett kezdeni, és akkor azon gondolkoztam, hogy jó, és akkor hogy csinálna ezt egy bátor ember? És ezóta is egy csomószor próbálok ehhez a mondathoz visszakapcsolódni, hogyha valami megijeszt, vagy hogyha úgy érzem, hogy szintlépés van, akár az adniógán belül, hogy oké, okay, mit csinálna most egy bátor ember? És ez nagyon jó, nagyon sokat segít.
Akkor most álljunk meg itt, és majd folytassuk innen Kalmár Annával, az Adnióga Társadalmi Vállalkozás alapítójával. A mikrofonnál Kutasi Judit, innen folytatjuk hamarosan.
Hamarosan folytatjuk az Egy Nő Portré műsort Kutasi Judittal.